például nagyon nehéz nem büntetni, amikor úgy éltél le egy egész életet, hogy az volt az első, hogy tiltottak.
Hogy mi a fő célja a szülőnek? Tehát ez onnan ered, hogy mi a fő célja a szülőnek? Hogy az a célja csak, hogy a gyerek abban a pillanatban azonnal csendben maradjon, és azonnal azt csinálja, amit mondunk, mert szanaszét van a fejünk. Vagy egyébként az a cél tud nyilván egy ilyen szituációban a szemünk előtt lenni, hogy mondjuk hosszú távon mit okozunk, vagy mit akarunk elkerülni.
A tehetetlenség hozza, vagy az váltja ki, hogy büntet a szülőm?
A tehetetlenség és a nem tudás.
Ha egyedül vagyok a gyerekekkel, akkor több figyelmem jut rájuk, mert nincs az mögötte, hogy még otthon van a férjem, és ő is figyel. És ettől, hogy több értő figyelmet kapnak, ettől olyan simán mennek azok az estik, amikor egyedül vagyunk.
Ezt én is kimondtam az Áronnak.
Gyereknevelés, szoktatás, válás és hozzátáplálás, nőiesség,
Bölcsi Ovi iskola,
egyedülálló anyaság,
én idő,
párkapcsolat,
anyaság vagy karrier,
gyereklélek,
baba illat,
fejlesztés,
szülés,
szexualitás,
sírás,
dackorszak,
érzelmi hullámvasút.
Ah, ki vagyok,
de ez a legjobb dolog a világon.
És
te hogy vagy, úgy igazán?
Gyere, ülj le közénk. Igyuk meg együtt azt a kihűlt kávét.
És közben mesélj anyukám.
Ez itt a Mesélj anyukám.
Az evamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról.
Andrész Timivel,
Lugosi Dórival
és Zubor Rozival.
Az egyik kedvenc témánk lesz a mai, a büntetés, amiről szerintem az utóbbi időkben elég sokat szoktunk így a privát életben beszélgetni, és igazából nagyon örülök neki, hogy összekeveredtünk a mai vendégünkkel, Beszédes Henriettával, akinek ez is az egyik fő témája, a büntetés. Szia, Henrietta!
Szia, sziasztok! Köszöntök mindenkit!
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ugye rólad azt kell tudni, hogy te gyereknevelési specialista vagy, nem csak azért, mert van két gyereket, hanem mert ez a szakterületed is.
Pedig lehet, hogy az is elég lett volna a tapasztalatok alapján.
Igen. Hát sajnos nem, de majd mindjárt erről beszélünk, hogy miért nem. És emellett ugye van neked a Boldog Gyerek oldalad.
Így van.
Egy kicsit kezdjük azzal, mielőtt itt belevágunk a büntetés témába, hogy jött neked a Boldog Gyerek dolog, és mikor lettél te gyereknevelési specialista? Gyerekséggel jött, vagy már előtte is próbáltál specialista lenni, vagy hogy jött ez az életedbe?
Az egész folyamatot kezdődött, hogy teljesen más témában kezdtem el fejleszteni magam, tehát először szerettem volna a saját személyiségemen fejleszteni, mert olyan munkaköreim voltak, ahol emberekkel foglalkoztam. És itt most nem csak a műsorvezetésre gondolok, hanem ilyen üzleti világban is mozogtam, és szerettem volna megérteni az embereket, és elkezdtem személyiségfejlesztéssel foglalkozni, mert rájöttem, hogy ahhoz, hogy megértsem a másikat, ahhoz először engem, vagy saját magamat kell, hogy megértsem. És ezzel kezdődött az egész folyamat, hogy a személyiségemet elkezdtem fejleszteni. És gyakorlatilag odáig ment ez az egész, hogy tanfolyam után végeztem el, és annyira éreztem azt, hogy egyre jobb állapotba kerülök, mert hogyha abba belegondolok, hogy például én honnan indultam, és egyébként mik voltak azok a szokások, minták, példák, amiket én láttam, az egyáltalán nem egyezett azzal, ahova szerettem volna eljutni. És ezért jött egyébként az a döntés, hogy akkor én nekem muszáj fejlesztenem magam, meg nem vetettem el ezt a lehetőséget, hogy akkor nekem most így ezek a szokások maradtak, és akkor nem tudok majd haladni az életemmel. És ez azért hozom fel, mert ugye nagyon szorosan kapcsolódik egyébként a gyerekekhez ez a dolog, meg ez a téma. És aztán pedig a tanfolyamok között elvégeztem olyanokat is, amik kifejezetten a gyerekek működésével kapcsolatosak. Tehát, hogy ők, mint kis szellemi lények, hogyan működnek, és hogyan tudunk rájuk igazán figyelni, vagy igazán meg észrevenni őket, inkább így mondom. És ennek az egész folyamatnak a vége lett az, hogy gyereknevelési specialista lettem, és amikor már ez lettem, akkor a nagyobbik fiam, a Bence már 3 éves volt, és akkor nemrégiben született a Vince, a kisebbik fiam. Tehát ők most 6 és 4 évesek egyébként, tehát ez olyan durván 2 éves folyamat, hogy én a Boldog Gyereket egyébként megalapítottam, mert voltak olyan adatok és olyan pontok, és ott most adatok alatt nem statisztikát értek, hanem egyszerűen olyan kulcsadatok az életnek a működéséhez, meg a gyerekek megértéséhez, amiről azt mondtam, hogy ezt most én tudom, én most megnyugodtam, én most félre tudom teljesen tenni a rossz szokásokat, de ezt minden anyának, minden szülőnek tudnia kell. És ezért hoztam azt a döntést, hogy akkor megalapítom a Boldog Gyereket, és elkezdek erről kommunikálni, és elkezdem ezt felépíteni, hogy minél több emberhez eljutassam ezt.
És neked nem volt az, mert szerintem azért mindannyian úgy megyünk ebbe bele, és tök érdekes, hogy pont tegnap beszélgettünk erről így privátban, hogy azért annyi mindent hallunk, és annyi mindent lehet tanulni, és hogy csak mi is 160 nem tudom hányadásnál tartunk most, hogy annyiféle képpel lehet megközelíteni a gyereket, annyi mindenre kell figyelni, annyiféle módszer van. Neked nem volt sose az, hogy így egyszerűen azt érezted, hogy most ez így sok, hogy nem találod a saját irányodat, vagy megvolt mindig a főcsapás irány?
Nem volt meg mindig, de pont ez az, hogy észreveszed, hogy mi az, ami igazán működik. Mert hogyha például olyan eszközöket találsz meg az interneten, vagy valamilyen könyvben, amin azt érzed, hogy jó, ezt értem, de 3 napig működik, aztán megint nem, akkor ott érzed, hogy valami nem tiszta. És ezeket igazából el kell engedni, mert nyilván így, hogy sok az info, és mindent is egyszerre akarunk kipróbálni, vagy csinálni, vagy működtetni, és elveszünk ebben a sokaságban. És amikor én ezeket megtanultam, amiket én is átadok a szülőknek, ott érzi én is, és a másik fél is, amikor tanulja, hogy na ez az, ami ki fog tartani, akár életünk végéig, mert ezek ténylegesen gyakorlatban működő dolgok, és nem tudod ilyen elméleti, nagyon sok elméleti dolgot lehet olvasni a témában, ami a gyereknevelést illeti, és akkor így hirtelen kedvet kapunk, hogy úristen, ezt kerestem, és akkor eltelik tényleg az a pár nap, és akkor oké, de akkor most mit csinálok a gyakorlatban? Most hogy is kezdjek ehhez hozzá? Most akkor én ezt hogyan tudom lefordítani a saját nyelvemre? És ez miatt lehet ez az elveszés érzése. De amikor viszont tudod, hogy az tényleg működik, azt érzed. Mert nem fogsz elveszni már 2 hét múlva, meg 3 hónap múlva, meg akár egy új szituációban, amikor mondjuk a gyerek is fejlődik.
Tegnap a játékidőt forgattam, és itt volt velem a skillo.hu-tól Virág, ő volt a vendégem, és pont ugyanerről beszélgettünk, hogy annyi nagyon sok információ van, és ABC ellentmond egymásnak, és hogyha megtaláljuk az utat is, amit úgy gondolunk, hogy beválhat, akkor is tök nehéz az, hogy átültetni a gyakorlatba, azért, mert hogy azok nem a mi szokásaink, amiket olvasunk, az nem a mi gyerekkorunkból jön, arra nincsen mintánk, és hogy mennyire nagyon nehéz valamit, amit olvasunk, azt magunkévá tenni, mert hogy ezt nagyon nehéz szokássá beépíteni egyébként az életbe, pláne akkor, hogyha mondjuk ez nem az alapműködésünkből fakad.
Hát igen, meg ráadásul ugye tök jó, amit mondtál az elején, hogy működik. Tehát, hogy miből állapítja meg a szülő, hogy működik egy módszer? Ez onnan ered igazából, hogy mi a fő célja a szülőnek. Tehát ez onnan ered, hogy mi a fő célja a szülőnek. Hogy az a célja csak, hogy a gyerek abban a pillanatban azonnal csendben maradjon, és azonnal azt csinálja, amit mondunk, mert szanaszét van a fejünk. Vagy egyébként az a cél tud nyilván egy ilyen szituációban a szemünk előtt lenni, hogy mondjuk hosszú távon mit okozunk, vagy mit akarunk elkerülni. Mert jött nekem olyan visszacsatolás, vagy komment mondjuk a bármelyik közösségi oldalon, hogy jó, hát rácsaptam a kezére, és működött, mert csendben maradt. Oké, de mit nevezünk működésnek? Mi a cél, mit akarunk elérni a gyerekünknél? Ez egy nagyon fontos kérdés.
Nekem meg az, amit az elején mondtál, hogy nálad is, hogy először saját magad, tehát hogy úgy lesz boldog a gyerek, hogyha saját magadon dolgozol, és például ez ilyen tök érdekes folyamat lehetett, hogy mire oda kerültél te saját magaddal, gondolom egész más kapcsolatba kerültél a saját mintáid. Most, hogyha egy kicsit így elkezdünk rá kanyarodni a büntetési témánkra, hogy például nagyon nehéz nem büntetni, amikor úgy éltél le egy egész életet, hogy az volt az első, hogy tiltottak, hogy nem tudom, például tök kíváncsi vagyok, hogy titeket hogy büntettek, vagy nem büntettek, nyugodtan mondjátok, hogyha nem, de hogy én emlékszem arra, hogy nagyon ritkán voltam mondjuk a nagyszüleim szemében rosszak, de hogy emlékszem arra, hogy volt olyan, amikor kihúztam a gyufát, és beállítottak az aszfaltba a sarokba. És akkor tudjátok, emlékszem arra az élményben, hogy én ott állok, és fáj a térdem, és akkor, hogy így, hát most ez ilyen nem annyira kellemes dolog. És hogy amikor így élsz le egy életet, hogy ez így evidens, hogy tiltanak, hogy nem tévészhetsz, hogy nem tudom, nem ehetsz ebéd után desszertet, most nem tudom, ilyenek jutnak eszembe, de hogy akkor utána, amikor oda kerülsz, hogy neked is gyereked lesz, és valami rosszat csinálsz, akkor automatikusan ez jön. És hogy például erre kíváncsi lennék, hogy ezt így hogy vetkőzöd le?
Itt volt a kulcs, amivel kezdted igazából ezt, hogy amikor én fejlesztettem magam, akkor valójában elkezdtem rájönni, hogy mégsem vagyok rossz. Uh-huh. Tehát, hogy amit mondasz is, hogy mondjuk amikor téged odaállítottak, akkor valószínűleg az a gondolatod volt, hogy, mert egyébként is a büntetésnek sajnos ez a célja, hogy éreztesd a másikkal, hogy ő most valami nagyon rosszat csinált, csak ezzel együtt jön az az érzés, hogy akkor én vagyok a rossz. És minél többet büntetik, annál többször fogja ez az érzés hatalmába keríteni, és aztán elhiszi. És aztán utána ott van az, hogy felnőtté válik, és nem mer dolgokért kinyúlni, nem mer célokat elérni, vagy egyáltalán kitűzni, nem mer döntéseket hozni, mert hogy hát figyelj, úgyis rossz vagyok, vagy nem vagyok olyan jó, és akkor nekem az úgy sem fog sikerülni, már elvből bele se kezdek. És ez a személyiségfejlesztő folyamat, ez ebben volt igazából a kulcs, hogy sikeres lett, hogy rájöttem arra, hogy egyébként nem is vagyok én rossz, meg egy csomó jó tulajdonságom van, amit persze ugyanúgy mondtak meg minden, de tudjátok milyen ez, hogy a rossz az sokkal erősebben beépül, mint a jó dolgok, meg hogy néha megdicsérnek, vagy ilyesmi. És amikor így elkezdesz erre ránézni, hogy egyébként te tudsz működni jó tulajdonságokkal is, meg megérted, hogy ott igazából mi történt, vagy azt is megérted, hogy ott mondjuk a saját édesanyád és édesapád mit érzett, mert hogy azért nyilván ez nem egy ilyen, utána meg visszafelé mutogatok, vagy egy ilyen hibáztatás, hanem egyszerűen csak saját magadat megérted. És hogyha erre így rá tudsz nézni, akkor utána sokkal inkább meg fogod tudni érteni a gyerekedet is, és nem fog annyira elvből jönni az a minta, vagy az a szokás, amit mondjuk láttál, vagy veled csináltak.
A tehetetlenség hozza, vagy az váltja ki, hogy büntet a szülőm?
A tehetetlenség és a nem tudás. Uh-huh. Én mindig ezt mondom az én nálam tanult szülőknek is, és tök mindegy, hogy most csak a valamelyik közösségi oldalon követ, vagy mondjuk a tagsági csoportomban rendszeresen tanul. A nem tudás az, ami a tehetetlenséget valójában kialakítja, mert hogyha nincs eszköz, nincs gyakorlati eszköz, amiről mondjuk az elején is beszéltünk, hogy most az egy elmélet, vagy egy gyakorlati tudás. Például nagyon népszerű az a kifejezés manapság, ez a tudatos szülő, ugye? Biztos te is hallottátok azért innen-onnan, ugye? És lehet, hogy így ki is rázott a hideg, mert hogy mennyire sok helyről ez folyik. De hogy mi az, hogy tudatos? Tehát azt értjük azt a szót, hogy tudatos? És hogyha mondjuk csak a szavakat letisztázzuk, semmi más nem teszünk, csak a szavakat letisztázzuk, hogy tudatosnak lenni mit jelent, hogy van egy tudásod, amit használsz. És nem az a tudatos, hogy mondjuk megnézed, hogy mi az ideális kép manapság a világban, és akkor abba beállsz, abba a sorba, és tudatosnak mondanak, mert más is azért tudatos, hanem mert van egy tudásod, amit használsz. És ezért tudod elkerülni tudással azt, hogy kiszolgáltatott legyél, vagy tehetetlen.
De ez nagyon durva egyébként, ez a, mert hogy nálam, hogy tényleg mi, tehát hogy az van, hogy a kép, a életem képe, ahogy a négy gyerek négy különböző módon próbálja magát megölni, és nincs tudásom ahhoz, hogy, tehát, hogy abban idegesítem fel magam, és azért robbanok ki, mert nem tudom megoldani, mert hova nyúljak, mert mit olvassak el, mert már elolvastam százat, de akkor még egy száztizediket el kell olvasnom, akkor valaki mondja meg, és a pszichológusomnak mondom mindig, jó, akkor mondd meg, hogy amikor elkezdek ott felcsesződni, akkor mit csináljak, hogy mi az a, mit kell ott csinálnom ahhoz, hogy ne boruljak el, és mindenki életbe maradjon, és az ne rúgja szá- és hogy tök nehéz az, hogy egyébként, ha megbüntet, akkor, tehát ott az aktuális helyzetben a büntetés az igazából megoldja a dolgot, és persze utána megy a bűntudat, meg a lelkiismeretfordulás, hogy hát igen, lehet máshogy kellett volna, oké, de hogy sokszor nem látom azt, hogy mit kellett volna ott csinálni. Tehát addig már nem jutok el, hogy jó, akkor legközelebb azt fogom csinálni, hanem addig jutok el, hogy hát ezt nem kellett volna, mert lehet, hogy megoldotta a problémát, de lehet, hogy nem tudom, hosszú távon következménye lesz, de hogy nagyon sokszor van az, hogy ott kell megoldani a helyzetet, és nem gondol, vagy hogy nincs az benne a fejemben, hogy jó, de hát majd akkor 3 év múlva majd milyen jó lesz, hogyha én most itt nem büntetek. Nekem ott arra van szükségem, hogy mindenki életben maradjon, és én is életben maradjak, és hogy tehát, hogy oké, ne büntessek, meg ne csináljak ezeket, de akkor mit csináljak ahhoz, hogy ott meg tudjam oldani, tehát, hogy ott az adott pillanatban ne essen minden szana szét.
Kaptál választ a pszichológusodtól egy konkrét technikára? Vagy bármire, hogy tudod, hogy mit csinálj?
Hát ilyen konkrétumokat nem. Mert...
Erről beszéltem az elején, hogy annyi az info, és annyi a szakember, és mégsem mondja meg senki, hogy mit csináljunk.
Hát meg nem csak azért, egy speciális helyzetben ilyen 4 gyerekkel. Igen. Hát ilyen tapasztalattal nem sok mindenki rendelkezik.
Hát jó, de tehát, hogy félre ne értsetek, nyilván az is speciális, de hogy minden egyes szituáció is.
Persze.
Tehát, igen, hogy a 2 gyerek is, az 1 gyerek is olyan élethelyzetek jöhetnek, hogy minden egyes alkalom speciális. Tehát nyilván most gondolom, te se fogod tudni azt mondani, hogy jó, legközelebb, hogyha ez történik, akkor ezt csináld, és akkor tessék, mert hát akkor te lennél gondolom a világ leggazdagabb embere, hogyha...
Azon az úton vagyok. De én nem mondtam is, hogy bocsánat, mondtam is, vagy gondoltam, hogy mondok is akkor erre egy technikát, jó? Így akkor segítek nektek is, meg mindenkinek.
Most figyeljetek!
Szóval az van, hogy ilyenkor, és tök jól mondtad, hogy azonnal egyrészt lemész egy olyan érzelmi állapotba, amikor tehetetlennek érzed magad. Amikor ebben az érzelmi állapotban vagy, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel fognak bekapcsolni azok az emlékek, vagy akár olyan régi tapasztalatok is, amit nem biztos, hogy csak úgy az emlékezetedből előhúznál, ösztönök, amúgy másik
hát
helyzetben.
Hát a gyerekben. Tehát, hogy én mindig azt érzem, hogy itt vagyok 5. kisgyereknek, és kurvára nem tudom megoldani, mert beszállok a játszmába. Jó, bocsánat.
No. Nagyon jó szót mondtál, beszálltál a játszmába. Igen, ez egy játszma, ez tök jó szó. És 2 dolgot is mondok, hogyha már behoztad ezt a játszma szót. Az egyik, amit eredetileg is akartam mondani, hogy ugye ilyenkor, mivel így nagyon rá vagy fókuszálva erre, ezért van ez a türelmetlenség, és nyilvánvaló, hogy a gyerek is azt érzékeli, amit te érzel, és azt az attitűdöt. Ezért nyilván, hogyha már alapból a kommunikációban is van egy hatás-ellenhatás, ami egy természeti törvényünk, olyan, mint a gravitáció, tehát hogy nem tudsz vele mit kezdeni. Ezért a hatás-ellenhatásban, hogyha te azt mondod neki, hogy ezt ne csináld, vagy ezt ne így csináld, vagy már alapból utasítod, akkor azzal már ki fogod alakítani ezt a negatív érzést, hogy ő, mivel a túlélés a fő célja minden egyénnek ösztönösen, ugye, ahogy mondtad, ezért neki az az első, hogy ő megvédje magát attól a idézőjelben támadástól, amit érzékel a másik oldalról, mert ugye csak egy negatív érzelmet érez abban a pillanatban. Na és ilyenkor, hogy ebből kikeveredjünk, és ne e körül játszmázzunk folyamatosan, ahogy mondtad is, ezért a legeslegjobb az az, amikor elkezded a teredet nagyítani. Tehát ilyenkor ugye beszűkülsz. Te is, a gyerek is. Főleg, hogyha bent vagytok, otthon vagytok. És ugye elkezded a teredet nagyítani, azt pedig úgy teszed meg, hogy vagy, ha bent maradtok, és nincs más lehetőség, hogy nyilván 4 gyereke hirtelen nem fogod így kivinni őket nagy térbe, de mondjuk lehet, hogy már igen, van már tapasztalat. Mondjuk nem tudom, oda mentek az ablakhoz, vagy hogyha van kert, vagy bármi, ami ott a közelben, hogy a teredet kifelé kezdjél el nézni. És távoli pontokat kezdjél mutatni a gyerekeknek. Vagy először saját magadnak, hogy mondjuk tudj ezzel mit kezdeni, ezzel a helyzettel. És hogyha elkezdesz tudatosan úgymond birtokolni távoli pontokat, és nem a szituáció birtokol téged, hanem elkezdesz kifelé figyelni, hogy azt mondod magadba, vagy akár a gyerekeknek tudod mondani, hogy lenyugtázod azt a szituációt, tehát tökre értem, hogy most ezt érzed, de figyeld, nézd csak ott kint, hú, de magasan szállott ez a repülő, látjátok azt ott? És elkezded a zsúfoltságból, a beszűkülésből kifelé rakni a figyelmet. És lehet, hogy első alkalomra már nem így szoktad csinálni, és akkor így néznek, hogy most neked mi bajod van hirtelen, mert ez nem így szokott nálunk működni. De ezt kitartóan, ahogy elkezded ezt a gyakorlatot csinálni, folyamatosan mutatsz neki távoli pontokat, és meg fog mindenki nyugodni, mert egyszerűen kitágítottad a terét, és nem abban a beszűkült érzelmi állapotban van.
Én ezt csinálom.
Na, tök jó.
Nem, a gyerekek, amikor rohadtul elegem van, akkor mondom, nézzétek, milyen madár szállott ki, és akkor mindenki szállod az ablakhoz, és mondom, hogy az, csak nem csinálom úgy, tehát nem csinálom sokáig, csak mondom, hogy ott, és mert hogy van egy madáretetünk, ahova viszonylag egyébként sok madár jár, szóval egyébként tök jó így nézni, és nagyon sokszor csinálom ezt, hogy tök mindegy, hogy mit, csak ne itt bent nézzetek, hanem oda ki. nézzetek ki, tök mindegy mit.
De ez tök jó, és látod, csinálod. Csak az van, hogy és sokszor van ilyen a más szülőknél is, hogy ja, hát én erre már gondoltam, de tök jó, hogy megerősítettél amúgy benne, hogy ez jó. És hogyha ezt egyébként nem csak egy dologgal, hanem akár 5-10 percig folyamatosan egy csomó mindent megmutogatsz neki, vagy elkezdődik a kommunikáció azokról a dolgokról, és teljesen ki tudod venni a figyelmét abból az űrös helyzetből, és nem akarja már csak játszmázásból is folytatni azt a szituációt. Tehát ezt tök jól csinálod, és folytasd.
Azaz. Köszönöm szépen a megerősítést.
Ez a kívül maradni. Amikor, erről beszéltem már egyszer, amikor ilyen hisztiről, vagy dackorszakról beszéltünk, hogy nekem az volt az eszközöm, hogy kívül maradtam a szituációból, hogy nem vonódok be a gyereknek. És egyébként, amikor fáradt vagyok, vagy amikor ezer fele van a fejem, és tudom, hogy most ezt kéne csinálnom, de még azért itt vagyok a gyerekekkel, akkor nagyon könnyen be lehet vonódni, meg nyilván az kialvatlanság, ez nagyon-nagyon behúz ebbe, hogy beálljál ötödik gyereknek.
Igen, egyébként nekem is az jut eszembe, hogy azért egy ilyen nagyon könnyűnek tűnik, de hogy amikor ott van a jelen esetemben a három gyerek, és 15 percenként van egy ilyen, hogy éppen agyonverik egymást, vagy éppen nem tudom, most nem kezdem el sorolni a szituációkat, de hogy így az elsőnél még jön ez a mutagatod, a másodiknál nem tudom, akkor leülsz, és akkor jó, egy kicsit nem tudom, kezdjünk el legózni, de közben neked főznöd kell, közben jön az e-mail, nem tudom, közben ír a férjed, hogy át tudnád küldeni 128-adjára is a gyerekeknek a tajkártyáiról a fotókat, mert most azonnal kell természetesen. Szóval, hogy tudod, amikor a jelen korunkban egyszerűen annyi minden van, annyi mindent kell csinálni, annyi helyzetben kell ott lenned, hogy csak egy délután során van 10-15 olyan alkalom, amikor neked észnél kell lenned. És akkor az tök jó lenne, hogyha kialvott anyukák lennének, akiknek legalább a fizikai állapotuk ezt lehetővé teszi, hogy akkor nem tudom, este 8-ig, amíg kidőlnek, addig így ott legyen. De hogy a többségnek ez sem megy, pláne mondjuk kicsi gyerekek mellett, mert éjszakáznak a gyerekekkel, nem tudom, esetlegesen dolgoznak. Szóval, hogy nekem ebbe ez okoz ilyen nehézséget, hogy ez tök, egyébként emlékszem, hogy anno én egy ilyen technikát találtam, hogy olyat játszak velük, hogy csapkóc, elromlott a kezed, na gyere gyorsan hozzuk a szerszámokat, és akkor pont volt a kisfiamnak ilyen szerszámos készlet, és akkor emlékszem, hogy annak annyira örültem, hogy az tök jól működött. És a hatodiknál hozzám vágta ezt a dolgot, szóval, hogy igazából kicsit az is kell, hogy több ilyen legyen, nem?
Így van, mert hogy én nekem a fő hitvallásom a boldog gyereken belül, hogy soha nem tanítok manipulatív eszközöket, és nagyon sok manipulatív eszköz van. És ez nagyon fontos, hogy a gyereknevelés, tehát minden szituáció mindennel összefügg. És oké, hogy mondjuk most elmondtam ezt, hogy rak ki a figyelmét, de tök jól rátapintottál a lényegre, hogyha egyébként közben meg úgy érzi, hogy olyan otthon az attitűd, vagy előtte meg háromszor összevesztetek, és kialakult mondjuk az a hatás-ellenhatás a kommunikációban, vagy leértékelést kapott, és kevesebbnek érzi magát. Vagy megakadályozták abban, hogy segítséget nyújtson, ami a egyik legnagyobb mozgatórugójuk a gyerekeknek, meg egyébként minden embernek, hogy segíthessen másoknak. Bármelyiket ezek közül ugyanúgy, hogyha korábban érzékelte, akkor nyilván nagyobb valószínűséggel érzi azt, hogy ő hát most éppen nem fog arra hallgatni, hogy te éppen mit mutogatsz ott kint. Tehát ez most hirtelen egy reakció volt arra, amit ugye itt felhoztunk,
persze.
És ez egy működő módszer ettől függetlenül, de természetesen az tény és való, hogy minden mindennel összefügg, és annak ugye kell egy alap hangulatnak lenni, hogy amúgy együttműködő legyen a gyerek folyamatosan. De hát ugye nem véletlenül kezdtem én magam is ugye a saját fejlesztésemmel. És például az, hogy, és itt ez nagyon sok témát lehet azért itt behozni, amit mondtál, hogy akkor hogyan húzod meg a határokat, hogy akkor hogyan menedzseld az idődet, ami gyerekeken kívül esik, hogy akkor hogyan fejleszted magad, hogyan állsz ki magadért ezekben a helyzetekben, hogy neked mik az elve. Tehát nagyon sok témát be lehet itt hozni, hogy akkor ezeket hogyan rangsoroljuk, hogyan kezeljük. De én azt is szoktam mondani, hogy azért ez nem egy sprint, hanem egy maraton. Gyakorlatilag a gyereknevelés is, meg úgy egész fejlődésünk.
Hát én azt tapasztalom egyébként a saját gyerekeimen, hogy akkor vannak legjobban széthúlva, amikor én is nagyon szét vagyok húlva.
Én ettől annyira ki vagyok.
De miért?
Mert ez egy tök nyomasztó dolog. De... hogy az Áron, pont az Áronnak mondtam, és mindjárt már érzem is, hogy mi az, hogy én rosszul se lehetek. Hogy megyek az önfejlesztés útján, megismerem a régi traumáimat, próbálom már dolgozni, eszköztelen vagyok egész nap, és utána még az van, hogy hát azért vannak rosszul a gyerekeid, mert te rosszul vagy, neked kell nem hazavinni a feszültséget úgy, hogy otthon vagy. Ne vidd haza a feszültséget, meg fogadd el, hogy most ez van benned, meg nem tudom, meg hogy igen, hát most eszköztelen vagy, de majd akkor lesznek eszközeid, meg majd ezt megtanulod. Aha, kurva jó, hogy esetleg még valamit nem akartok rátenni az anyákra, hogy amúgy az egész családnak a jóléte tőled függ, értem, de az, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy én szarul legyek, meg feszült legyek, semmikor, az olyan, hogy... Az hogy? Hogy csinálom meg azt, hogy egyébként fejlődjek, meg legyen önismeretem, meg menjek vissza a traumáimba, de közben egyébként legyek jól. Tehát ez hogy?
Nem kell sehova visszamenni amúgy. Tehát, hogy pont, igen, tehát ahol kiindultunk az elején, hogy mennyi info. Figyeljetek, az van, hogy ahogy minél inkább ásom bele az egészbe magam, és én is arról beszélek, hogy fejlődjünk, de én nem ezt a bullshit dumát nyomom, hogy nem tudom, önreflexió, és akkor meditálunk, meg legyen én idő, meg nem tudom, ilyen elcsépelt dolgok, hanem ez egyébként sokkal egyszerűbb, mint ahogy be van állítva. És nagyon sok minden az életben úgy van bonyolultá téve, és beállítva bonyolultnak, hogy még véletlenül se tudj te irányítani a saját életedben. És te most ezt érzed, hogy mindenhol az van, hogy te vagy a kulcsa az egésznek, ami nyilván igaz, csak maga a megoldások vannak borzasztóan zűrzavarossá téve. És igazából amit most mondjuk ebben a pillanatban is tök jól, hogyha föl tudnál hozni egy ilyen sztorit, hogy mi volt mondjuk az elmúlt egy hétben az a pillanat, ami a legjobb volt a gyerekeiddel.
Aj, tudom, mi következik már.
Nem fog semmi következni, csak megkérdeztelek, hogy kíváncsi vagyok, meg tudod, most találkoztunk először.
Tudom, hogy azok a pillanatok a legjobbak egyébként.
Mi volt tehát, ez a pillanat?
Nekem mondjuk. Azok a legjobb pillanatok tegnap, amikor a három gyerek egymást húzogatták a földön, és akkor mondtam, hogy hát akkor most húzzatok el engem. És akkor közösen megpróbáltak engem elhúzni, és akkor egy ilyen egy ilyen vicces, nem tudom, 5 perc volt, vagy 10 perc, amikor én a gyerekekkel belevonódtam az ő játékukba, az ő terükbe, én is a játék része lettem, én tudom, hogy a jelenlét az...
De jó.
Tehát, hogy én ezt tudom, csak nem tudom gyakorolni 0-tól 24-ig, hogy én Milányos. Jelen legyek, mert, ahogy mondod, Rozi, nem tudok csak a jelenben lenni, mert nem egy jurtába élek, és 2 paradicsompalántám van kint, bárcsak, hanem amellett, hogy anya vagyok még 100 millió másik dolog, és mindent egyszerre akarnék megoldani, és azok egyébként valóban a legjobb pillanatok, amikor mindent elengedve csak velük élem át azt, hogy most éppen én az anyjuk vagyok, ők meg a gyerekeim.
Ja, pont ezt akartam elmondani, mikor közbevágtál a mondatomba.
Bocsánat.
Nem haragszom, az érzelmek vezettek. De hogy pont ezt akartam elmondani, hogy én azt veszem észre a saját gyerekeimen, hogy akkor vannak legjobban széthulva, amikor én szét vagyok hulva. Ezzel nem terhet szerettem volna rád rakni, meg nem ilyen bezzeg anya tükröt akartam mutatni, hanem a saját életemből akartam egy példát elmondani, hogy, hogy nem tudom megcsinálni azt, hogy mindig jól legyek, meg mindig ott legyek velük, meg mindig bevonódva legyek, mert hogy nagyon sokfelé van az életem, és sokszor nem jól menedzselem az időmet, amikor nem használom a naplót, vagy a jegyzeteket, a lapokat, de hogy amikor ott vagyok velük, akkor ők sincsenek rosszul, akkor nem rúgja ki egyik a másiknak a fogát, meg nem tépi meg az egyik a másikat, hanem akkor minden tök simán megy. Ha egyedül vagyok a gyerekekkel, akkor több figyelmem jut rájuk, mert nincs az mögötte, hogy még otthon van a férjem, és ő is figyel. És ettől, hogy több értő figyelmet kapnak, ettől olyan simán mennek azok az esték, amikor egyedül vagyunk. De hogyha mondjuk mindkét szülő otthon van, és egyik szülő is, meg a másik szülő is azt gondolja, hogy hát otthon vagyunk mindannyian, mindenki figyel mindenkire, akkor abból sokkal hamarabb lesz egy káoszos szituáció, mint amikor csak én vagyok velük. Mondjad.
Ezt én is kimondtam az Áronnak, hogy sokkal jobb, ha egyedül vagyok, mert ha jön, tehát hogy tök jó, hogy jön babysitter, tök jó, hogy otthon van az Áron, de mégis, amikor egyedül vagyok a négyel, akkor nincs opció másra gondolni, akkor csak az van, hogy csak velük tudok lenni, hogy nem az, hogy jaj, még elmegyek ide, még ezt megcsinálom, hanem akkor nem is tudok. Tehát, hogy mivel nem tudom, hogy nem tudom megoldani, ezért el is engedem, hogy bármi más csináljak, és egyébként tök jó, viszonylag jó esték szoktak lenni, hogyha kikapcsolom az agyamat, és nincs ott az Áron se egyébként, akivel mi, szóval, hogy mindegy.
Igen, plusz nézőpont ehhez. Ilyenkor gyakorlatilag csak a ti kezetekben van a kontroll. Tehát, hogy ez a kulcsa pluszban még annak, ami ilyenkor történik, az mellett, amit mondtatok, ez tök jó volt egyébként, mind a kettőtök nézőpontja. De hogy pluszban ez a nagy erő ilyenkor, hogy nem érzed azt, hogy itt valaki lehet, hogy átveszi még a kontrollt, vagy nem kell másnak is megfelelni a te kontrollodban, a te nézőpontjaidban, hanem itt most én kontrollálok, én irányítom azt a napot, azt az estét, azt az altatást, bármit, és nem lesz senki, aki külsőleg akár ehhez bármiféle hozzáfűzni valót hozzátesz, bár nem feltételezem, hogy szoktak, de...
De akár egy plusz inger is, bármi, az, hogy még nem tudom, elkezdi még csikizni, még egy kicsit valamit belevonódni, és akkor én meg már mondjuk haladnék az ütembe, de akkor nem akarom elvenni tőle ezt az esti mókázás lehetőségét, de akkor az már elhúzza. Szóval nem az, hogy mondjuk beleszól, nem így értettem, hanem egy apró pici inger, az ő jelenléte, az már boríthatja a ritmust, vagy az estét.
Én azért ehhez a büntetéshez szeretnék kicsit visszamenni, hogyha már csak mégiscsak ez az adásunk témája, mert hogy nekem az egy ilyen nagyon nagy segítség volt ebben az egész folyamat újraértékelésében, meg újra tervezésében, amikor azt megtudtam, nem tudom, hogy ez a megfelelő szó erre, hogy egyébként a gyerekek úgy működnek, hogy ha azt látják, hogy anya nincs éppen a toppon, rossz kedve van, akkor automatikusan magukra veszik. Tehát, hogy azt hiszik, hogy ezt ők okozták ezt, hogy anya szomorú. És egyébként tök érdekes, hogy az utóbbi hetekben velem nagyon sokszor elő is fordult, hogy a nagyfiam jött, és akkor mondta, hogy anya, látom, hogy szomorú vagy, de én csináltam valamit, és akkor teljesen tőle független dolog miatt, és akkor el kellett nekik mondani, hogy nem. És hogy légy szíves, ez a te szakterületed, majd erről beszél, de hogy azért is nagyon fontos ezt a büntetési folyamatot kihagyni, mert hogy ha azt látja, hogy te ott feszült vagy abban a szituációban, már alapból ez jön, hogy de biztos én idegesítettem föl anyát, nem az, hogy egyébként nem tudom, az e-mail kattog a fejébe, vagy a apával éppen valamin összeveszett, vagy nem tudom, adótartozása van, és éppen az nyomasztja, teljesen mindegy, de hogy és akkor még abban a szituációban erre az alap feszkójára még ráteszel egy büntetést is, és hogy igazából én nekem is ez a megélésem, hogy mert most én nem akarok álszenteskedni, mert nekem is van olyan, amikor egyszerűen azt mondom, hogy jó, akkor most itt az a büntetés, hogy nem tudom, a hétvégén nincsen tévénézés, mert nálunk a hétvége a tévénézés, azt mondom, hogy akkor most, hogyha nem fejezitek ezt azonnal be, akkor 24 óráig nincs tévénézés. És akkor azzal ráraksz még egy feszkót, tehát hogy igazából lehet, hogy megpróbálja magát visszaszorítani, és nem tudom, birkozni a testvérével, ami igazából engem idegesít, lehet, hogy nekik az egy jó szórakozás, de hogy akkor ezzel ráraksz még egy feszkót, és akkor másfajta formátumban olyan dolgot fog csinálni, ami téged tovább hergel, és ráadásul még az is van, hogy ráadásul még anya is még ezt is elveszi tőlem, amit egyébként tök szeretek.
Igen, tehát egyébként ezt biztos megfigyeltétek, hogy az egész társadalmunk büntetésre épül. Ja. Tehát, hogy az van, hogy ez már tényleg generációra generációra velünk van ez a szokás, és nem a motivációra, a célokra tesszük a figyelmet, hanem az, hogy mit veszítesz el. És
ezt milyen jó, hogy mondod. És tényleg.
És ez igazából a kulcsa. Tehát én ezt oktatom a szülőknek is, hogy hogyan tegyük a másik oldalra a figyelmet, mik azok a gyakorlatok, amivel mondjuk egy ilyen helyzetben hogyan tudod azt nem azt kommunikálni, hogy mit fogsz elveszíteni, hanem mit fogsz kapni, ha most ezt meg ezt így meg tudunk ebben egyezni. És ez nagyon-nagyon fontos, ki is rázott folyamatosan rá ez a hideg, mert hogy hát igen, tehát az igazság az így visszacsatol. Erről beszéltem korábban, hogy érzed, amikor valami épp elmélyű dolgot csinálsz. És gyakorlatilag ennek a folyamatnak nagyon könnyen meg lehet amúgy tanulni ezeket a kommunikációs oldalait, az, hogy mi miért működik. Tehát, hogy amit mondtál is, hogy persze rak rá egy plusz terhet, és ami leginkább ilyenkor a teher, hogy nem veheti ki a részét utána abból, hogy ő még hozzájárulást adjon, vagy segítséget adjon, mert hogy alapból van egy alapvető feszültség. Tehát például, amikor megkérdezi tőled, hogy rosszul vagy-e, vagy látja rajtad, hogy nem vagy a toppon, és magára veszi, az mellett még az is van, hogy persze jön az a büntetés, és akkor ő még ráadásul így meg is van akadályozva abban, hogy jóvá tegye például. Ez nagyon kevés család csinálja, hogy oké, ezt most megértem, hogy így csináltad, ez helyes volt, vagy nem volt helyes. Ez az egyik dolog egyébként, hogy ki mondja ki. Tehát, hogy én megmondom a frankót, mert én vagyok a szülő, vagy ő kimondhatja, hogy ő, mert pontosan tudja egyébként mindig mindenki, hogyha valamit nem jól tesz. Ezt mindenki föl tudja ismerni. A kérdés az, hogy már gyerekkorban ezt kimondatjuk-e a gyerekkel, vagy az egész életet úgy éli le, amit sajnos nagyon sok felnőtt csinál, hogy még felnőttként sem mondjuk ki, hogyha valamit ugye hibázunk. Ez az egyik. És a másik pedig az, hogy amikor meg mondjuk elmondja, hogy igen, ez most nem volt annyira helyes, akkor megadjuk-e azt a lehetőséget, hogy oké, ezt akkor most hogyan teszed jóvá? Mit gondolsz, hogyan tudnád ezt jóvá tenni? És rábízzuk ezt a folyamatot, hogy ő jóvá tegye, mert akkor itt már is az van, hogy ő fogja ezt kitalálni, nincs utasítás, nincs hatás ellenhatás a kommunikációban, az egész attitűdötökben, a hozzáállásban, és nem azt érzi, hogy valamit elveszít megint. Tehát az, hogyha mindig azt érezzük, hogy ezt is elveszítjük, azt is, ezért van az, hogy nem tudom, 25 éves korára az ember így lelkileg teljesen padlón van, és így egy robotüzemmódot vesz föl, mert folyamatosan addig azt érzékelte, hogy minden csak elveszít, megint büntetés, megint nem jól csinálom, megint nem vagyok jó, ugye, amit említettél is, hogy magára veszi, és nem kezd el azon gondolkodni, hogy jó, akkor ezt hogyan hozom rendbe, hogyan teszem jóvá, mi a motivációm abban, hogy legyen hétvégén tévénézés, akkor itt most mik azok a szabályok. Nyilván itt megint közben jön az is, az a téma is, hogy hogyan hozok szabályt.
De az jutott eszembe, hogy ezzel nem azt csináljuk a gyerekkel, hogy azért leszek jó, mert hogy tévét akarok nézni.
Hogyha erre van egy jó szabály, ugye, hogyha nálatok az a szabad egy hétvégén, akkor az úgy rendben van, mert lehet az a célja, hogy ő hétvégén megnézze a kedvenc, nem tudom, meséjét, vagy bármi, de ahhoz kell egy jó szabály, ezre letapintottál, hogy ehhez nyilván kell egy olyan szabály, amit mindenki betart, és ezeket ugye előre meg kell hozni, mert ugye a végül is ezeknek a folyamatoknak az alapelve, hogy a szabályokat a gyerek nem azért fogja betartani, mert valamit elvesznek tőle, hanem akkor lesz szabálykövető, és egyébként szabadon is mozogni abban a hétvégi tévéidőben, ha van hozzá célja. Tehát a cél az egy nagyon meghatározó dolog. És igazából itt a kulcs mondatot el is mondtam már korábban, hogy vesztesség helyett mik a célok, mik a motivációk.
És mondj már egyszer egy példát, hogy mi számít jó szabálynak. Mert értem, amit mondasz, csak hogy nem tudom most így beleeltenni az én mindennapjaimba, hogy mi az a jó szabály, ami ahhoz vezet el, hogy ő ezt motivált. Ez egy, amit mond, igen. Ennyi.
A jó szabály, az te határozod meg, hogy nektek mi van rendben az életetekben. Tehát most itt a tévénézést hozom megint példának, hogyha már így példát hoztál, ez tök jó volt, mert így könnyebb elmondani, meg megérteni is. Tehát, hogy a ti életetekben mi van rendben egy tévénézéssel, egy nem tudom, étkezéssel kapcsolatban, egy játékidővel kapcsolatban, egy nem tudom, testvér szituációkban, hogy neked mi van rendben. Tehát ezért mondom, hogy amúgy annyira túl van bonyolítva ez, hogy már a szabályainkat is azt szerint akarjuk meghozni, hogy amúgy mit mondanak a szakemberek, vagy mit mondanak mások, vagy mi a trend most ebben. Tehát a szabály az akkor jó szabály, ha mindenki jól érzi magát. Ez mondjuk egy alapelve például, hogyha már így a kérdésre akarok válaszolni, hogy könnyebb legyen. Tehát, hogy az a jó szabály, amikor mindenki jól érzi magát tőle. Ha már van egy olyan személy is a családban, aki úgy érzi, hogy azzal ő hátrébb kerül, vagy önfeláldozás történik, vagy bármi ilyesmi, akkor ott már az nem a legjobb.
Most az jut eszembe, hogy nálunk például az most egy szabály, hogy nem megyünk a gyerekekkel közösen vásárolni, mert hogy...
Értjük.
Nem megyünk velük boltba vásárolni, és mondjuk egy ilyen szituációban azt mondjuk, hogy jó, akkor elmegyünk, és akkor, hogyha most úgy viselkedtek, akkor jövő héten is megyünk. De hogy igen, ezeket nekünk kell meghozni, ezeket, hogy mi az, ami belefér.
Igen, és jó, hogy hoztál példát, mert itt akkor megint tudok mondani egy nézőpontot nektek, hogy úgy viselkedtél, hogy? Mi az a pontosan úgy viselkedni? Az szóval, hogy sokszor egyébként ilyen apró kis megértéseken is múlik ám az, hogy a gyerek mennyire tud együttműködni. Mert mondjuk azt mondod neki, hogy ha úgy viselkedtek, akkor eljöhettek. Nincs mondjuk tegyük föl megértése, hogy mit jelent az neked, hogy úgy. Lehet, hogy neki egy teljesen más elképzelése van arról, hogy úgy viselkedni, vagy ideálisan viselkedni, és akkor ez a kettő tudod nem egyezik, és mondjuk nem úgy viselkedik, ahogy te azt elképzelted, jön a konfliktus, vagy a nem jöhet a boltba. Ő megnéz, hogy most akkor tulajdonképpen mi volt itt az elvárás. Tehát a megértésen is nagyon-nagyon nagy hangsúly van, hogy tudunk-e úgy kommunikálni, hogy megértéssel, tehát hogy itt megint legyen egy tartalom mögötte, tehát hogy megértéssel, hogy tényleg azt a nem feltétlenül elvárásokat, de a mi elképzeléseinket úgy tudjuk átadni, hogy ott értse is a gyerek, hogy nem csak kitalálja, hogy mire gondolhat anya, apa, mi az ideális neki, hanem pontosítva.
Előre érdemes mindent kommunikálni.
Igen, ez így van.
Gyereknek. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a te életedben, az elmúlt 6 évben mióta anya vagy, mik voltak így a legnagyobb kihívások, mert azért nyugtass meg, hogy neked se kis újból csettintéssel ment minden nagyon könnyen.
Figyelj, ugyanúgy csinálok mindent, mint ti, vagy ugyanazokat élem meg. Tehát nekem 2 fiam van, ugye 6 éves, 4 évesek, és hát imádják egymást így szekálni, meg így eljátszmázni, ahogy ugye itt mondtátok is.
Azt hittem úgy fejezetben mondatot, hogy imádják egymást.
Hát imádják is egymást, egyébként szeretik egymást, de egyébként nyilván normális tesók. Tehát, hogy én ezt szoktam mondani, nagyon sokan kérdezték már ezt egyébként tőlem, hogy azért nem tudom, ők sem ez a, nem tudom, szobanövények, és akkor beállnak a sarokba, tehát azért nagyon-nagyon sok életerő van bennük, és ezen dolgozom, hogy ez meg is maradjon bennük, és mondjuk ami talán mondjuk nálunk a legnehezebb időszak volt, az még az az időszak, amikor nem volt tudásom. Tehát a Bencénél még az első 2 év az úgy ment le, hogy ugyanúgy úgy próbálkoztam. És persze volt bennem egy elhatározás, hogy úgy biztos nem, ahogy engem, de hogy ennél több, hogy ez mit akar pontosan, azt úgy nem nagyon értettem még. Tehát az ott egy kihívással teli időszak volt, és most pedig mondjuk ugyanúgy ezeket a testvérkonfliktusokat megoldani, főleg ezek, de ez megint egy annyira szenzációs érzés, amikor fölismered, hogy mi történik. Tehát az nem azt jelenti, hogy akkor mi ebben szenvedünk, csak egyszerűen azt jelenti, hogy mi is emberek vagyunk, neki is van elméje, ugyanúgy működik, mint bármelyik más gyereknek, az enyém is ugyanúgy, mint bármelyik más anyának, és egész egyszerűen annyi a különbség, hogy van mondjuk 8 év plusz olyan befektetett energiám, amit én tudásba fektettem, és ezt használom, ennyi, semmi több. Semmivel nem vagyok több, mint bárki más, meg a gyerekek sem. Egész egyszerűen tudjuk azt, hogy akkor most mi történik vele, föl tudom ismerni azt, hogy mondjuk, ha én úgy szóltam, akkor egyébként ő miért reagál úgy, és nem egyből mondjuk a gyereket kezdem el betámadni, hogy miért nem viselkedik az én elképzelésem szerint, hanem vissza tudok nézni, hogy akkor én mit kommunikáltam máshogyan. Mondok erre egy példát. Mondjuk ez nem egy saját gyerekes példa, csak hogy egy gyakorlatot is mondjak, ez a tegnapi napomról egy konzultáció után történt. Hát egy anyukával egy játszóházban konzultáltunk, mert hogy vele volt a 2 gyerkőc, mert nem tudta máshogy megoldani, és voltam a játszóház lezárásánál egy ilyen elég necces szitu, amikor úgy távolból láttam, hogy azért ott azért megy az adokkapok ott a trambulinnál, hogy kéne indulni, és nem akar a gyerkőc, és hogy nyilván akár ez nálunk is előfordul, csak hogy ez egy nagyon friss példa, és hogy fel tudtam azt például ismerni, hogy ott mi az, ami éppen megy oda-vissza. Ugye egy folyamatos hatás, ellenhatás, egy játszmázás, a gyerek akart még maradni, valószínűleg tudta, hogy anya ki fog akadni, és erős érzelmet fog produkálni, ha most én neki nemet mondok, mert már nem ez az első eset. Igen, és egyébként ez nem egy rossz szándék, egyszerűen egy ilyen kontrollátvétel. És akkor ott ugye ment oda-vissza az, hogy akkor menjünk, de nem megyek. És odaléptem, és megkérdeztem, hogy segíthetek-e, meg akkor legalább így élesbe, akkor megmutatom, hogy én miről szoktam így beszélni. És annyit csináltam, hogy lenyugtáztam a gyereket, hogy milyen magasakat ugrik, nagyon ügyes, hát mindjárt a plafont elérjük, meg egyébként amúgy csak az iskolások szoktak ilyen magasra ugrani, tehát hogy nyilván értékeltem őt fölfelé. Ezzel azt mutattam neki, hogy én mellette vagyok. Mert hogy ez az első lépés, hogy akkor a gyerek mit érzékel, hogy most mi mellette vagyunk, vagy nem, vagy a másik oldalom. A másik pedig megkértem, volt nálam egy kis szatyor, és megkértem, hogy figyelj, tudnál nekem segíteni kivinni ezt az acskot, mert ezt én már nem annyira bírom, de utána, hogyha kimegyünk, akkor meg fölöltözünk és elindulunk, de hogy tudnál nekem segíteni. És megállt, és azt mondta, hogy igen, segítek. Tehát amit korábban említettem, ez a segítségnyújtás, ezt használjátok, mert mindenkiben benne van ösztönösen, aki már nem szívesen segít felnőttként, vagy akár gyerekként is, ő már olyanná vált. Jó, ez fontos. Nem olyan. Tehát mindenki nagyon-nagyon szeret segíteni, és ezt tudjátok használni a gyerekeknél. Szóval úgy kanyarodtam ide, hogy egyszerűen annyival van több nézőpontom, vagy tudásom, hogy föl tudom ismerni, hogy akkor most ott mi van, és mi az, ami tud működni, hogy mi az, amivel együttműködést tudunk kialakítani. Ennyi. És ez a saját gyerekeimnél is így van. Ja.
Az jutott még egyébként eszembe, ahogy mesélted, hogy nekem például az ilyen legnehezebb szituációk akkor jönnek, amikor olyan környezetben vagyok, ahol tudom, hogy van egy elvárás, ahol figyelik azt, hogy akkor az én gyerekeim hogy működnek, és én milyen anya vagyok. Most például, konkrét példa, mondjuk a nagyszüleim, vagy a család, ahogy nem ül végig az asztalnál, nem eszik végig ott.
Nézd, tudod, amiket szoktam mondani? Nem. Valóban nem. Tehát, hogy mert én is azért kapok ilyeneket, és akkor így mondom, hogy nem. Vagy így.
Vagy amikor nem úgy viselkednek, és akkor volt olyan, hogy elhangzott az a mondat, hogy így, hátra lesz kötve a sarkad.
És akkor tudod így.
Emlékszem, hát én nekem is mindig ez volt mondva gyerekkorom, hogy hátra lesz kötve a sarkad. És akkor így mondtam, hogy nem lesz hátra kötve a sarka.
Hát igen, egy olyan környezetben nehéz, ahol egyébként neked is bekapcsolnak ezek a régi tapasztalatok, és igen. Most meg ott vagy már anyaként, meg hogy mennyire kapsz akkor teret igazából abban, hogy amúgy ennek a gyereknek te vagy az anyja, tehát te fogod megmondani, hogy ő neki most mi lesz igazából.
Igen,
a
csak ez nagyon nehéz, mert hogy amit mondtál példát, ez egy tök jó példa, és hogy nekem is mondjuk, amikor álltam a nem tudom, valamelyik boltba sorba, és nekem is volt olyan, hogy kívülről belépett valaki, aki kizökkentette, mert én nekem az agyvizem már valahol itt volt, és kizökkentette, de van az a szituáció, amikor Maris néni lép oda, és így, jaj, ne idegesíts tovább anyát, mert jaj, nem látod, hogy mi így is mennyire fáradt anya? És akkor így köszönöm szépen a segíts. Szóval, hogy így most ezt csak azért mondom, mert hogy mindig próbálom magunkat kicsit hallgató szemmel is hallgatni, és hogy így annyi ilyen szituáció van, és hogy így tényleg, amivel az egészet kezdted, hogy ezeket önmagunkban.
Így van, így van. Egyébként, hogyha látok ilyet, akkor én azért nem lépkedek azért úgy oda mindenkihez. Tehát most ide azért segítettem, mert hogy egyébként is feled bérelni engem, én mindenhova kukkára járok, és figyelem a szülőket. Szóval, hogy azért segítettem, mert egyébként is konzultáltam ugye őt, és segítettem neki. De azért én nem, tehát az fontos, hogy nem vagyok kritikus, tehát hogy pontosan tudom, hogy mi zajlik, tehát hogy basszus, azért nagyon kemény volt az a 8 év, mert folyamatosan tanulok, tehát azért azt hozzáteszem, hogy nekem nem az volt, hogy na, most akkor itt becsukom a könyvet, és innentől kezdve osztom az észt, hanem nekem minden héten van egy teljes napom, amikor még folyamatosan tanulok, és új dolgokkal fejlesztem magam. Tehát pontosan ez miatt tudom azt, hogy nincs olyan, hogy ideális, meg mivel tudom, hogy működnek az emberek, ezért nem tudok már senkit hibáztatni azért, ahogy viselkedik, mert értem, hogy mi van mögötte. Szóval ezt én nem vagyok ilyen odalépkedős, azért mindenkit megnyugtatok, jó?
Nem, meg még zárásképp még az jutott eszembe, hogy nem tudom, emlékeztek-e, hogy volt például a Gyermekút program kapcsán egy adásunk, meg hogy így nagyon sokszor beszélgettünk olyanokkal, akik mint te segítesz más szülőknek, és hogy hogy most ezt csak így az éterbe kihangosítanám, hogy egyébként egy csecsemő első segély tanfolyam, meg egy szülésre felkészítő, meg minden ilyen mellett azért mennyire jó lenne, hogyha a szülőknek lenne folyamatosan ilyen, ami nincs, de talán ezért is mit mosolyogsz?
Azt mosolyogom, hogy tegnap csütörtökön a pszichológusomnál egy nagyon felhevült állapotban voltam, és olyanokat mondtam ki, és ide behozom, mert egyébként, hogy mennyire durva, hogy olyan társadalomban élünk, ahol arra vagyunk ösztönözve, hogy anyák legyünk, hogy sok gyerekünk legyen, ugyanakkor a kéz, ami megtartana, vagy ami segítene, akkor nulla. Tehát, hogy azt gondolnám, hogy ha valaki elhatározza azt, hogy na, akkor ez az ország anyák országa lesz, akkor oda teszek heti két hetente egy pszichológust, vagy nem tudom, tehát, hogy olyan lehetőségeket, hogy akkor itt van, és akkor erről szóljanak azok a szaros, óriás plakátok. Nem arra, tehát, hogy értitek, hogy ha arra törekszünk, hogy itt az anyák, meg a gyerekek, meg nem tudom, akkor én értem, meg tök jó, hogy négy gyerekem van, de hogy ugyanakkor az államtól nem kapok segítséget abba, hogy...
Igen. Hát igen, csak azt mondják, hogy hát neked is van anyukád, meg nagymamád, majd ők átadják a tudást, csak hát közben érted, változik a világ, változnak a tudások, sokkal többet tudunk, hogy lehet ezt jobban csinálni, már nem is biztos, hogy jobban, de hogy máshogy csinálni, úgyhogy ezért jó, hogy te is, még nagyon sok mindenki más ezzel foglalkozik, úgyhogy ne hagyd abba, és segítsd az anyukáknak.
Nem fogom, folyamatosan fejlesztem a boldog gyereket, és úgyhogy rengeteg úton tudunk rendszeresen. Tehát, hogy nálam nem az van, hogy ebben sem hiszek egyébként, tehát látjátok, hogy én is folyamatosan tanulok. Tehát nem az van, hogy megtanítok három módszert, vagy a szájába adom az anyukának, hogy figyelj, ezt meg ezt mond ebben a helyzetben, és innentől kezdve csillagos ötös minden szituáció, hanem az van, hogy ez egy, ahogy mondtam, ez egy maraton. Tehát azért is fejlesztettem ki olyan lehetőséget, hogy rendszeresen ott legyek mankóként, és tudjam segíteni a szülőket. És ezáltal meg nyilván már önmagában az is, hogy van egy segítség, vagy van egy közösség, ami segít, és észszerű dolgokat tanít, azért az nagyon föl tudja emelni az anyákat, meg a szülőket, és azért azt is hozzá kell tennem, hogy van egy-két apuka is azért nálam, aki tanul, és azért ez szerintem nagyon biztató.
Igen. Na akkor hajrá, anyukák, apukák,
így van.
Akartál még valamit mondani?
Nem, igazából csak azt akartam kérdezni, hogy akkor van egy zárt, gondolom, Facebook csoport, meg vagy Instán is, és akkor elérhető vagy személyes ilyen, mi az?
Konzultáció, igen. Konzultációt most már egyre kevesebbet tartok, mert létrehoztam egy ilyen tagsági rendszert, ahol gyakorlatilag, igen, van egy Facebook zárt csoportja, de van egy oktatási fiók, ahova be lehet lépni, hogyha valaki taggá válik, és minden csütörtökön hozom az új oktatóanyagot, gyakorlatokkal, meg példákkal, meg minden, és minden hónapnak van egy témája, amiben az oktatóanyag készül, és az adott témában pedig havi egyszer van egy ilyen kérdezfelelek élő, ahol meg egyébként, hogyha még mindig abból az anyagokból nincs valami teljes megértés, akkor tudnak tőlem kérdezni, és ezen kívül most indítottam el a személyiségfejlesztő részét is egy VIP csoporttal, ahol gyereknevelés és saját magunk fejlesztése, szóval most már így ezt is erősítem, mert nem működik egymás nélkül a kettő.
Hát Henrietta, nagyon szépen köszönjük, az összes elérhetőségedet linkelni fogjuk majd az oldalakon, meg a cikkekben is, és nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást, nagyon-nagyon jól éreztem magam, nagyon jó fejek vagytok egytől egyig, úgyhogy köszi szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
A hallgatókkal egy hét múlva találkozunk. Kitartás addig is. Sziasztok!
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 Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon,
de Facebookon, szintén Mesélj Anyukám néven megtalálható zárt csoportunkhoz is csatlakozhattok.
Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az info@evamagazin.hu e-mail címre.
Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok, és osszátok meg tartalmainkat,
és mindenképpen szóljatok másoknak is,
hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.